Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádiózást mindenkinek, ez a Turizmus világa műsorunk, mellettem Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója Ruanda, de előtte Májszpiac.
Így van, tisztettel köszöntöm a hallgatókat. Ruandával kezdtél, Ruandával fogjuk befejezni. Igazság szerint azért hoztam ezt a két témát, ami teljesen egybevág, mert a Maresz ugye egy friss kutatást tett közzé, melyben a Májszpiacokat, a Májszpiac trendeit és az európai üzleti utazás trendjeit vizsgálta, és mutatta be a nagy közönség számára, hogy hogyan is alakul a 2023-as év, és ehhez átkötésképpen hoztam a Turisztikai Világtanácsnak, a WTTC-nek az idei éves globális summitja, ugye Ruandában kerül megszervezése november 1 és 3 között.
Azt mondtad, hogy még sosem volt Afrikában.
Sosem volt még Afrikában a Turisztikai Világtanácsnak rendezvénye. Először kapta meg a lehetőséget egy afrikai ország, és nagy megtiszteltetés, hogy engem is meghívtak is. Ugye nemrég voltam tavaly novemberben Szaúd-Arábiában, előtte pedig a Fülöp-szigeteken, Manilában. Ugye azt kell tudni magáról a WTTC globális konferenciájáról, hogy ez a világ legnagyobb turisztikai kongresszusa. Igazság szerint azokat a szereplőket kell itt felsorolnunk, akik irányítják és formálják a turizmus világát, kicsit visszacsatolva a műsor címére, mind a kormányzati szereplők, mind a diplomáciai szereplők, és mind a piaci szereplők találkoznak ezen az eseményen. Maga a szervezet, ugye a piaci szervezeteknek a szövetsége, de mivel a piac nem tud működni, ugye mondjuk úgy, hogy a közjó szem előtt tartása nélkül és a kormányzati kapcsolatok nélkül, ezért általában mindig a középpontban olyan témák állnak, hogy maga a turizmus fejlesztés, a turizmus rendezés és a turizmusért felelős központi szervek hogyan tudnak csatlakozni a piaci trendekhez, és a piac hogy tudja alakítani a fenntarthatósági vonatkozásokat. Kicsit kitérve vissza ugye a Májszpiaci elemzésre, ezért érdekes az, hogy ezekből a trendekből, amit a Maresz közzétett, teljesen egyértelműen kiderül az, hogy az üzleti utazás visszaállt, mondjuk úgy, hogy újra virágzik, de más formában, mint a pandémia előtt. És ne is menjünk annyira messze, te is meg annyi az előző 10-20 évben meg annyi turisztikai konferencián vettél részt Magyarországon. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy maga az eseményeknek a hossza, a helyszíne, a vendégsereg kiválasztása, az utazási mód megválasztása, és ugye az ehhez tartozó költségvonatkozások hogyan alakultak át akár csak 5 év távlatában. Ami nagyon nagy kihívás, és nagyon nagy felelősség az utaztatók számára, hogy a kutatásból kiderült, a résztvevők és a megkérdezett szervezeti vezetők azt a kockázati tényezőt tartják úgymond a legmagasabb szinten, hogy hogyan fognak változni az utazási és ott tartózkodási költségek. Ezen belül is a legnagyobb kihívásnak a légi utazásnak a költség változását tartják. Itt mondok egy nagyon jó példát. Én ugye 4 nap múlva indulok New Yorkba, és hihetetlen árrobbanás. Erről az utóbbi, legutolsó beszélgetésünk alkalmával már kitértünk, de tényleg így most a saját bőrén tapasztalja az ember, félelmetes áremelkedés van. Visszanéztem az 5 évvel ezelőtti számlákat, ugye repjegyről, szállodáról, most háromszoros, tehát a szállás az háromszoros árba kerül, nagyjából ugyanaz a kategória. A repjegynél pedig képzeld el, hogy nincsen benne a csomag, az alapárban. Tehát teljesen megtévesztő. Régen mondjuk én különböző platformokat használok ugye a repjegy vásárlásnál. Az egyik ilyen platform, amit nagyon szeretek, a GoToGate nevű applikáció, vagy webes felület. Azért, mert ott azonnal odaírja mellé piktogramokkal, hogy tartalmazza a podgyászt, vagy nem. Még a Skyscanner, vagy a Google-nek a járatkeresője ezt az információt nem az első pillanatban adja át. Mi történik?
Behúz.
behúz, és az a felhasználói élmény, hogy te már a negyedik úgymond kattintáson is túl vagy, és már meg kéne adnod az adataidat, és ott látod, hogy plusz 74 ezer forint még a 23 kilós bőrön, és akkor mész vissza, és keresel egy másik repjegyet. Tehát itt egy picit a digitalizációnak a szerepe, és az, hogy a MyStorizmuson belül is még nem igazán van olyan platform, ami összehasonlításképpen csoportoknak lenne képes algoritmus segítségével csomagárat adni. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha megnézed, egy konferenciája, egy nagyobb konferenciára általában 1500-2000 meghívottal lehet számolni, a nagyon nagy konferenciák ugye az 4-5000 fő legalább, a kisebb konferenciák pedig ez a 200-tól 6-800 főig terjedő skála. Ilyenkor, hogyha ez egy nemzetközi esemény, és arról beszélünk, hogy mondjuk 15-20-30 küldő országból érkeznek ugye a vendégek, ott nagyon fontos, hogy lássuk azonnal a szállodai kapacitásainkat, főleg mondjuk, hogyha a Budapestet nézzük, ugye nagyon sokszor bejön az a téma, hogy építeni kellene még 4-5 csillagos szállodai kapacitást, hogyha szeretnénk szervezni ugye egy olimpiát, mert kevés a férőhely. Ugye, hogyha ha megvizsgáljuk azért az előző években és a Covid előtt is, azért nagyon magas számú fejlesztési projekt indult el. Ezek el is készültek Covid közben, Covid után. És most azt látjuk, hogy jelenleg visszapattant, visszaállt a 2019-es számokra az európai turizmusnak a nagy átlaga. Budapest is nagyon jól teljesít, és hogyha marad ez a mondjuk úgy, hogy békeidő, pandémiás szempontból békeidő, sajnos másik oldalon ugye nem beszélhetünk erről, akkor ez a fenntartható fejlődés, ez valószínűleg kihatással lesz arra, hogy újabb kapacitásokat fognak nyitni a MICE utazóknak, és ugye a pleasure, mint a business és leisure utazások pedig ki fogják egészíteni azt a 2,5-3 napos itt tartózkodási ciklust, amin ugye hát azért évtizedek óta dolgozik Budapest és Budapest piaci szereplői, meg ugye országi más szinten is a központi szervezetek, hogy az ne 2,5 nap legyen, legyen inkább 4 vagy 5, menjenek el egy kicsit vidékre, menjenek le
Tihanyba. Érezzék jól magukat, hozzák a családot.
Igen, nézzék meg a Dunakanyart, és költsenek el itt még plusz 1-1,5 napnyi átlagos költést, mert ez fogja megadni azt a lendületet a beruházásoknak is, vagy azt a megtérülési hányadot, amiért érdemes lesz tovább is fejleszteni a szolgáltatásokat.
Az is látszik a MICE felméréséből, hogy most már egyértelműen a személyes rendezvények jöttek ki győztesen, ugye ebből a webes, hibrid, virtuális mindenféle világból, tehát most már aki rendez, az személyesen akar rendezni.
Így van, a sor rendet lehet, hogy eltévesztettem, valószínűleg ezzel kellett volna kezdeni.
Az, hogy költségérzékenyek, az a legfontosabb, és a repüléstől tartanak legjobban, ez is nagyon fontos egyébként. De a helyszínek között azért Németország, ugye?
Igen, amit nem értek, tehát hogy ez egy személyes szubjektív, tehát ha belegondolunk, miért is inspiráló az, amit mondjuk a turisztikai világtanács csinál? Azért inspiráló, mert olyan helyszíneknek, területeknek ad lehetőséget és reflektorfényt, akik nincsenek reflektorfényben, és fellendíti a turisztikai piacaikat. Nagyon érdekes, hogy például a Fülöp-szigetekért felelős ENSZ nemzetközi képviselő, turisztikai képviselő, valamint ugye a turisztikai miniszter tartott egy előadást, hogy milyen hatással volt már előre a helyi turisztikai piacokra, hogy oda jön ez a konferencia. Hogy újabb járatokat nyitottak a nemzetközi cégek.
Budapestre nem jönne újabb járat, meg nem tudom, Pozsonyba se, vagy nem tudom, Prágába
ezt
se.
Ezt megcáfolom. Azért tudom megcáfolni, és pozitív példával cáfolom meg, mert mit csinál egy turisztikai világszervezet? Oda viszi a világ legnagyobb légi utaztató cégeit, legnagyobb utazásszervező cégeit, legnagyobb szállodaberuházóit, és az első 3 nap, a konferencia előtti első 3 nap, ami úgymond -1, -2, -3, arról szól, hogy study tourokat és befektetési túrákat vezetnek a nagy cégvezetőknek, a nagy cégképviselőknek, azoknak az embereknek, akik felelősek a nemzetközi terjeszkedésért. Mi történt Manilába? Manilába 3 darab 5 csillagos szállodafejlesztést jelentettek be az első nap végén a gála vacsorán.
Hát érted, ezért Ruanda fehérebb volt, meg Manila most egy európai vagy amerikai szakamai befektető számára, mint mondjuk nem tudom, Prága, vagy Budapest, vagy Bécs. Tehát azért mondom, itt a nagy bónusz. És nem lehet, hogy azért Németország egyébként, mert ott a legegyszerűbb a közlekedés, és talán a legolcsóbb a közlekedés.
Hát, hogyha megnézzük, ugye Frankfurt, München,
igen,
és...
Igen, hát biztos nem a város miatt, meg a környezet miatt, mert ott valószínűleg verné ez a néhány említett főváros, igen. Egy élményben.
Élményben is, meg mondjuk úgy, hogy ez egy érdekes szó, hogy exotikumban. Tehát amikor te, ugye, hogyha a pleasure kifejezés, hogy így üzlet és szabadidős tevékenységet kötsz össze, nem biztos, hogy te Frankfurtban ott marasz plusz 2-3 napot, mert annyira szeretnél.
Meg... De akkor mi szólhat mellette, akkor valószínűleg az, hogy nem.
A költséghatékonyság, megközelíthetőség, fenntarthatóság, ugye a legtöbb világcég, multicégnek a policia, vagy a belső szabályozásába beépítették azt, hogy csak úgy finanszírozhat konferenciákat és konferenciára történő utazást a menedzsmentnek, hogyha az a konferencia meglépte és be is mutatta a fenntarthatósági célokért tett intézkedéseit. Ez tök jó, ez üdvözlendő. Hogyha belegondolunk, és amit anyagot átküldtem, hogy milyen témák lesznek például ugye Kigaliba, Ruanda fővárosába a novemberi summiton, olyan témákat érintenek majd, mint a mesterséges intelligencia, olyan témákat érintenek majd, mint a Gen Z, tehát a Z-generációnak a belépése az utazási piacokra, és az ezáltal várható költési erő, olyan témákat érintenek, hogy a közjó és a közösség, tehát a természet, a gazdaság és a közösség találkozása az milyen arányban kell, hogy jelen legyen akár egy döntéshozói fórumon. Beszélhetnénk itt akkor amúgy Magyarországon is a megyeszékhelyekről, vagy éppen a főváros, vagy térségi szinten arról, hogy például Erdélyben, Székelyföldön a turizmusfejlesztést kik azok a szereplők, akik alakíthatják, és nekik milyen arányban kell döntéshozói joggal szerepelniük ebben. Mert például itt lesz a For the Communal Good, ez egy ilyen, úgy hívják, hogy hot seat, a téma közepébe belevágva olyan témákat feszegetnek, amik a mondjuk úgy, hogy a legnagyobb viharokat keltik a nemzetközi szakmai életben. Például ugye Afrika. Afrikára eddig nem úgy gondoltunk, mint első számú turisztikai úti cél. Belegondolunk, Kenyába, Zanzibár ugye most Magyarországon és a régiónkban nagyon felkapott úti cél lett, azért, mert mondjuk féláron, egyharmad áron tudsz eljutni oda, mint a Maldív-szigetekre, vagy a Seszel-szigetekre, ami ugye elég közel, úgymond földrajzilag pár órára van egymástól, mégis pénztárca szinten teljesen más jelent, és kapsz egy trópusi élményt. De ugye ez egy döntés volt, ez egy irányított döntés volt, hogy ők beállnak a sornak az aljára, és ők félig meddig budget csomagokat kínálnak azért, hogy fellendítsék a helyi gazdaságot, és a bevételekből tudjanak majd fejlődni. Afrika úgymond további részeit, hogyha megnézed, megyek november végén Namíbiába, az egy teljesen szabadidős utazás lesz. Például teljesen más elvek alapján fizetek majd ott szolgáltatásokért, és teljesen másképp oszlik el az a kiadás halmaz, mint mondjuk, hogyha elmennék egy európai vagy amerikai úti célra. És hogyha ezeket betesszük egy sorban, és megvizsgáljuk azt, hogy miért fontos a közösségnek a részvétele a döntéshozatalba, azért, mert ők élnek ott. És visszautalunk itt arra, hogy a világon számos olyan lokáció van, kiemelt térség, ahol élhetetlenné tette a turizmus a helyi közösség számára a mindennapi életet, és nem előre gondolkodtak, hanem most gondolkodnak, hogy tudják ezt visszaszorítani. Ezáltal ugye vannak benne ilyen fájdalompontok, tehát nagyon sokan rossz fognak ezzel járni, és a befektetésük nem fog megtérülni, mert például lehet, hogy az utóbbi 2 évben fejlesztettek rá arra a kapacitásra, amit most vissza fognak
venni. Amire már nem kéne.
Igen. Tehát ezért jó az a gondolat és gondolkozás, hogy azonnal bevonják a helyi térségfejlesztési politikai döntésekbe a közösség képviselőit, és vétójoggal rendelkeznek, vagy pedig olyan munkacsoportokat alakítanak ki, ahol ők megfogalmazhatják a helyi szintű gondolataikat és tanácsaikat, és még egy nagyon fontos tényező, hogy országi mást és térségi mást, vagy nemzeti értékeknek a bemutatását nemzeti érzelmű emberekkel tudsz létrehozni. És ezt úgy kell értelmezni, hogy ha te szeretnél, és itt nagyon erősen kitérek most a ruandai vezetésre, mert Szaúd-Arábiában jelentették be, minden ilyen konferenciának a vége, a záró beszéd előtt az, hogy bejelentik a következő summitnak a helyszínét. Ez teljes titokban tartják. Pontosan. És kiment a ruandai turisztikai miniszterasszony, és megköszönte. Tehát egy teljesen emberi beszédet tart, és megköszönte azt, hogy végre lehetőséget adnak az afrikai nemzeteknek arra, hogy bemutathassák azt, hogy ők mennyire szeretik és hogyan tisztelik a saját természeti körülményeiket, a közösségüket és a kultúrájukat. És egyrészt megható volt, másrészt pedig elgondolkodtató, mert nagyon sok olyan kiaknázatlan terület van a világon, aminek a fejlesztésével nem csak fenntarthatóbbá tudjuk tenni a jelenleg túlturizmustól szenvedő területeket, hanem sokkal sokszínűbbé tudjuk tenni a turisztikai palettát, amivel elérhetnénk azt, hogy egy általánosságban vett szinergia jön létre a nagyon kiemelt területek és a fejlődő területek között, és mi tud megvalósulni? Ami 1980-ban Manilában megfogalmazásra került, hogy a turizmus az egyetlen fóruma a nemzetközi kulturális identitás és nemzeti értékek cseréjének. És ez fejleszti a gyerekeket, a következő nemzedéket, a világnézetüket, és azt, hogy ők úgy gondolkodjanak a szülőbolygójukról, vagy a saját közösségükről, a szülőhazájukról, amit meg kell védeni, amit úgy kell fejleszteni, hogy az 50-80-150 év múlva is egy élhető környezet legyen bárkinek, aki ott látogat, vagy azoknak is, akik ott élnek. Tehát a MICE turizmustól egy picit elrugaszkodva, de mégis vissza, ugye a világban az utóbbi évtizedekben hihetetlen környezetszennyezés ment végbe, hogyha belegondolunk, ugye Amerikában hát, tehát az államok közötti utazások, van olyan ember, aki minden nap repülővel kell útra és elmegy tárgyalni, mert területi igazgatója több államnak. Annak hihetetlen környezeti lábnyoma van. Ezt változtatta meg a pandémia és ugye a Covid jelenség, hogy online térbe helyeződtek, megsporolásra kerültek azok a dollárcentek és széndioxid kibocsátás, amit ezáltal ugye nem léptek meg az emberek. Viszont amikor visszaállt most a piac, akkor is a kettő közötti értelmes és logikus költésekre és utazásokra fókuszálnak már a szervezők. Tehát a tyúk vagy a tojás szindrómája. Tehát hogyha te úgy alakítod ki a termékedet, konferencia termékedet, ami nincsen olyan hatással a környezetre, ami miatt az a döntéshozó nem engedi el az alkalmazottat, akkor ez fog működni, ez fog fejlődni. Hogyha erre nem figyelsz, akkor ugyanúgy vissza fog állni az online térben ez a piac.
Az látszik, hogy a Balmarász felmérésben, hogy a költség van az első helyen, tehát ugye ezt mondják a piaci szereplők a jövőre nézve, hogy hol, meg mennyiért, meg miből csinálnak majd konferenciát. Tehát a költségérzékenység, a méret, a megközelíthetőség, a zöld meg a fenntarthatóság az csak a negyedik helyen van 50%-kal. Sporthelyszínek jönnek föl, majd egyszerről beszélni. És a helyszíneket tekintve Németország, és Amerika. A földrészeket tekintve pedig, hogy ha Európán kívül, akkor Amerika, igen, tehát ez érdekes volt, ez a Ruanda meg afrikai párhuzam. Szóval a sporthelyszínek szerepe és növekvő tendenciát mutat, ez is izgalmas, érdekes.
Nagyon, igen, nagyon izgalmas, és nem csak szálloda, és nagyon záró gondolatként, mi történik, hogyha mondjuk Budapesten megszervezésre kerül egy atlétikai világbajnokság, körbebástyázzák konferenciákkal, amit ugye ugyanitt visszacsatolunk oda, hogy eljössz egy kétnapos konferenciára, de utána kimész megnézni egy sportvilágversenyt, vagy utána itt maradsz és meghosszabbítod ezt a jellegű utazásodat. Tehát ezek csatolt csomagajánlatokká is tudnak fejlődni, és tényleg záró-záró gondolatként, hogy mi tud ebben nagyon jól segíteni majd nekünk, hogy tényleg tudatosan és fenntarthatóan szervezzük meg ezeket a konferenciáinkat, vagy eseményhalmazainkat, maga a mesterséges intelligencia, mert az egyik kifejezetten úgymond forró témája a ruandai konferenciának az az, hogy majdnem 100 millió munkahelyet hoz létre a mesterséges intelligencia 3 év alatt. Ez kihatással lesz a folyamat értékláncokra, a turizmusban is, kihatással lesz arra, hogy hogyan vizsgáljuk a saját környezetünket, és arra is kihatással lesz, hogy a gazdaság melyik területeire szánhatunk nagyobb figyelmet, akár befektetési szinten, akár pedig kreatív oldalon. Úgyhogy nagyon üdvözlendő a lehetőség adás egy afrikai országnak, Ha jól tudom, akkor jövőre Dél-Amerikában lesz maga ez a számít. Szintén egy kisebb országnak adnak majd lehetőséget, és talán, hogyha ezt az elvet követjük, akkor nincs is olyan távol tőlünk egy regionális, tehát mondjuk európai szinten egy közép-kelet-európai regionális konferencia, mert úgy gondolom, hogy maga a térség, amiben mi élünk, és mondjuk itt kiemelten gondolok a székelyföldi térségre, oda megyek november 9-10-én a székelyföldi turisztikai konferenciára, szintén megérdemel egy olyan lehetőséget, hogy bemutatkozzon akár a nagyvilág számára.
Ez a 100 millió plusz, ugye a turisztikában a mesterséges intelligencia, hogy mennyit visz, azt még nem teszik hozzá, az is egy érdekes, a mérleg másik serpenyő, tehát mennyi munkahely szűnik meg a mesterséges intelligencia.
Erről hozok majd neked egy kimutatást, mert ugye ez nem kifejezetten turizmus, ez a világ gazdaságban 100 millió, viszont a turizmusban most 317 millió ember dolgozik, és 2030-ra 430 millió az a előrejelzés, amivel az iparági szakértők számolnak. Ennek egy része, elég nagy része a digitalizáció által létrejött munkahelyeket fogja betölteni. Tehát az a tézis, hogy a digitalizáció csökkenti a turisztikai munkahely számot világszinten, ez megdőlt.
De akkor képzés és edukáció, ez a feltétele.
Ez pedig a mi feladatunk.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.